Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Sziasztok, szép napot mindenkinek, jelentkezünk. Ez itt a Hacs Podcast, mert mi
hangosan csináljuk, ráadásul digitálisan.
Bizonyám, nem véletlenül kezdte így a Moli, ugyanis szerintem manapság, hogyha azt mondom, hogy mesterséges intelligencia, már igazából senki nem kapja föl a fejét.
Mert hát nem is egymásra gondolunk.
Igen.
Bocs.
Például. Másrészt pedig tényleg nem kapja föl senki a fejét erre, mert már megszoktuk magát a kifejezést, mesterséges intelligencia. Mindazonáltal észre sem vesszük, hogy mennyi-mennyi területén ott van már az életünknek, és amit néhány éve még ilyen elképzelhetetlennek, jövőnek gondoltunk,
az megvalósult.
Az már a jelen. Én már mióta mondom, hogy végre egy robotkutya, egy...
Mikrobi megvan?
Meg igen.
Csak ezt azért hoztam föl, ezt a kis bugyuta, nem is tudom mi volt, film vagy rajzfilm, mert ez egy nagyon kezdetleges mesterséges intelligencia volt.
Mennyire nem emlékeznek már rá, de mi azért emlékszünk, illetve azokra a filmekre is, amik előrevetítették a jövőt, hogy majd mi lesz, hogyha mesterséges intelligencia öntudatára ébred, ugye ezt hívják technológiai szingularitásnak.
Hogy hívták a Terminátorba, Skynet?
Skynet, igen.
Hát azt szerintem attól egyen 20 évre vagyunk.
Az köszön.
Nem az, hogy átveszik a hatalmat, nem arra gondoltam, aztán neki több, hanem hogy segítenek nekünk, embereknek rendszer összerakásába, tehát az életünk rendszerűen.
Ránk férne egyébként.
Hará,
sokszor mondjuk, hogy az eszközeink egyre okosabbak, mi egyre hülyébbek vagyunk, úgyhogy ezt tartjuk továbbra is. Úgyhogy a mai Hacsban, drága hallgatóink, egy picikét jövőt kutatunk, ugyanis elképesztő, hogy mennyi minden hétköznapi dolgunk is már a mesterséges intelligencián keresztül működik.
Egy sima laptop az mesterséges intelligencia?
Nem, hanem a laptopban működő egyes szoftverek tudnak mesterséges intelligencia alapján dolgozni. Lásd, például mondok egy nagyon egyszerű példát, a Waze nevezetű alkalmazást nagyon sokan ismerik.
Hát a Waze.
Igen. Az a fajta algoritmus, ami szerint a Waze dolgozik, és fel tudja ismerni, hogy bizonyos területeken már van forgalom, ezért ő egy másik útra képes téged átvezetni.
Ez mesterséges intelligencia.
Az már egy bizonyos szintű, még egy alapszintű, de mesterséges intelligencia. A nagyon komoly mesterséges intelligenciák már sokkal komplexebb dolgokat is képesek létrehozni, de még mindig nem létezik állítólag az a nagy, szuper mesterséges intelligencia, aminek meg lenne még a saját identitása.
Nagyon sok filmet tudnék mondani, de 2-3 biztos, amelyben már azt is kivetítették, és láttunk is ilyet, és nagyon jól összerakták, amikor a mesterséges intelligencia irányítható robotokkal átveszi az emberek fölött a hatalmat.
Igen, sokan félnek ettől, de hogy pontosan kell-e például ettől tartanunk, ehhez lesz ma egy segítségünk, ugyanis fel fogjuk ma hívni Szenner Richárdot, ő egy fejlesztő mérnök, aki robotikával is foglalkozik, 3D tervezéssel, fejlesztéssel, és éppen most is egy olyan projekton dolgozik, amiben szükséges már a mesterséges intelligencia, az energetika területén ő egy nagyon-nagyon okos mérnök, régóta van szerencsém ismerni Ricsit, úgyhogy őt fel fogjuk ma hívni, és megkérdezzük, hogy vajon jönnek-e majd a robotok, hát szerintem nagyon sok érdekességet fog nekünk elárulni. Na, ez szinte napról napra jönnek ki újabbnál újabb, szinte ilyen fantasztikus filmekbe illő sztorik és történetek. Itt van egy érdekesség. Van egy IFL Science nevezetű ilyen tudományos dolgokkal foglalkozó külföldi oldal, és én előszeretettel böngészgetem ezt, és nagyon-nagyon jó cikket hoztak le nemrég. Képzeljétek el, hogy van egy bizonyos Michelle Huang nevezetű hölgy, aki programozóként él. Ez a hölgy gyermekkorában nagyon sokat írt naplót. 10 éven keresztül rendszeresen, szépen, folyamatosan naplóban vezette a mindennapjait, és most arra gondolt, hogy mi lenne akkor, hogyha annak a 10 évnek a napló feljegyzéseit betáplálná egy komputerbe, nem kis meló volt, gondolj bele, 10 évnyi napló feljegyzést betáplált egy számítógépbe, és ez ma már lehetséges, megalkotott egy olyan mesterséges intelligenciát, ami egyébként az ő gyermekkori énjét képviselte.
Adva az agya gondolkodik.
Így
az
van,
illetve... 10 éves korábbi agy.
Így van, és azokból a feljegyzésekből, amiket ugye olvasott a mesterséges intelligencia, megalkotta a saját kis elméjét, ami ennek a lánynak a gyermekkori énje volt. Azokkal a szóhasználatokkal, azokkal az élményekkel, és miután elkészült, egy chatbotot csinált ebből, magyarul ilyen levelező kis programot, levelező robotot, és elkezdett levelezni a gyermekkori önmagával.
És mire jött rá? Hogy
gyerekek, elképesztően
mennyire
nagy ötlet.
Volt 10 évesen vagy?
És tudod, mit írt? Az volt a durva, hogy olyan emlékeket is felidézett ez a bizonyos robot, amire Michel már ugye nem emlékezett. Most gondolj bele, lenne 10 évnyi anyagunk a gyermekkori Vili életéből, és azt képviselné egy mesterséges intelligencia. Egy csomó olyan sztori van, amit akkor valóságként éltél meg, és megvolt adatként, és a mesterséges intelligencia ezt tudja, és tud összefüggéseket találni ezek között, de te felnőttként erre már nem emlékszel.
Ez egyébként, ha ez folyamatos lenne, hogy igen, mindenki meg tudja ezt csinálni, és betáplálja az életútját, az egész életútját.
Így van. Akkor meg lehetne őrizni akkor valakinek a...
Milyen hihető lenne a történelem? A harmadik Lajos király, ők anyám kínja, rokon leszármazottja, mondaná el nekünk,
így
hogy
van.
Mi volt. Te tényleg úgy volt a Mohácsi csata?
Figyelj, most mondok egy még sokkal, de sokkal durvább dolgot, mert ugye ez a programozó hölgy, ez a Michel, aki csinálta ezt a mesterséges intelligenciát, ő is rámutatott, hogy olyan összefüggések is tisztázottak benne, miközben csetelt az idézőjeles gyermekkori énjével, amiket annak idején gyerekként nem tudott megoldani. A chatbotnak ráadásul azt is engedélyezte, hogy kérdezzen tőle, és mivel a mesterséges intelligencia szimulálta Michelnek a gyermekkori énjét, ezért olyanokat is elkezdett kérdezni, hogy mi van a régi barátaival, és elkezdte a chatbotot érdekelni, a mesterséges intelligencia tanulni akart, és elkezdte érdekelni, hogy mi van vele manapság, mire vitte.
Mi lett a barátnőmmel?
Hogy mi lett
nem tartjátok a kapcsolatot, na ezért még számolunk.
Hogy hogy vannak a szülők, hogy vannak a régi barátok, a nagyszülők, akik már mondjuk időközben meghaltak. És amit te mondtál, ha most figyelj, ha lenne valaki, akinek gyerekkorától haláláig lehetne az adatokat és az élményeit naplószerűen betáplálni egy komputerbe, és erre építenénk egy mesterséges intelligenciát, akkor a hozzátartozói úgy tudnának tovább kommunikálni, mintha az ember még mindig élne.
Szegény apa, amikor 40 évvel ezelőtt meghalt, tehát nagyon régen volt már, mesterember volt, és sajnos egy csomó szerszámot nem hoztak vissza, és nem tudom kinek, és ezek értékes fúróképek voltak, hogy nem hoztak vissza. Ja,
azokat megtudnám, de hogy nem lenne benned olyan, nincs benned olyan vágy, hogy esetleg akár egy levelező programon keresztül is beszélhess, egy kicsit idézőjel úgy érez, hogy beszélsz újra apukáddal.
Hát van benne.
Mert gondolj bele, hogy az a chatbot, félelmetes is, de az a chatbot minden reális adatot tudna mondjuk apukádról, és nyilván az ő teljes életének az élmény anyagával rendelkezne, akkor magyarul leszimulálná
apa,
az
apa,
ő.
Apa, én hogy születem? Véletlenül, fiam.
Lehet, hogy ezt mondanám, mert ő tudná, hogyha tudná az összes adatot apukád életéből, akkor na, úgyhogy ez a kis magánkutatás, amit ez a Michel nevű hölgy csinált, ez a Michel Huang nevű hölgy, sokkal többnek látszik egy jó ötletnél, ugyanis felmerült, hogy a módszert pszichológiai területen is alkalmazzák, mert ugye egy ilyen chatbot segítségével komoly gyermekkori traumák feldolgozását is vizsgálni lehet, és az ezáltal okozott felnőtt korban is cipelt mentális zavarokat kezelni lehetne azzal, hogy a te gyermekkori éneddel megpróbálsz kommunikálni.
Ez több, mint...
Figyelj, ennél van egy
nem
még...
Nem tudom, mit mondjak, megdöbbentő vagy
ugye? Durva. Én is nagyon nagyot néztem, tehát én imádtam ezt a sztorit.
Egyébként ez arra is jó, hogy visszamenőleg, aki nem fejezte be az életútját, megkérdezett tőle, hogy te hogy fejeznéd be, hogy folytatnád. Mert öröklök valamit, egy vállalkozást mondjuk tegyük föl a nagyapámtól.
Akinek
természetesen eljön az ide, tehát nem kell neki, korán meghalnia.
De ő mondjuk egy nagyon jó üzletember volt.
Igen, és
figyelj,
fogalmas sincs, hogy melyik
irányba menjek. Intelligencia tökéletes és objektív lehetőségeket tudna neked ajánlani. Na hát volt egy másik úriember is, mégpedig egy Lucas Risotto nevezetű úriember.
Lucas Risotto.
Lucas Risotto,
Lucas
úgy hívják az úriembert.
Vagyok. Lucas főzelék.
Billike.
Lucas Lecsó. Itt Lecsó, Lucas.
Nevekkel nem viccelünk, gyerekek. Úristen.
Lucas Oldalas.
Úristen. Van, ami sosem változik. Willy. Na, az IFL Science hozta le ezt a sztorit is. Ugye az előbb már felvázoltuk, mi van akkor, hogyha létrehozol egy mesterséges intelligencia által működtetett chatbotot, amivel tudsz levelezni. Na hát ennek a Lucas Risotto nevű srácnak gyermekkorában volt egy ilyen képzeletbeli barátja, ez pedig nem más volt, mint a család mikrohullámú sütője.
Hát nem is csodálom, egyszer Risottonak hívták.
Te marha. Akkor még nem feltétlenül voltak elektronikus eszközök, nagyon nagy kurió volt a mikro. És elnevezte magnetronnak ezt a bizonyos mikrohullámú sütőt, és figyelj, és kitalált...
Itt hozzá levelet van, szép.
Folyamatosan beszélgetett vele, és kitalált neki sztorikat. Kitalált sztorikat.
Na, hol az a rántott húzis magnetron?
Fejezd már be. Oké? Kérsz egy kis kukoricát, Lukasz, tök neked. Na jó. Tehát, egy pici gyerekről beszélünk, akinek nagyon élénk volt a fantáziája, elnevezte a mikrojukat Megatronnak, vagy a szarnak Magnetronnak, és kitalált neki egy háttér történetet, mint hogy a második világháborúban is ott volt már a kis mikrosütő. Hát nagyon élénk volt a Lukasz fantáziája. Na, felnőtt korában úgy gondolta, hogy egy ilyen mesterséges intelligenciába betáplálja ezeket az adatokat, vett egy mikrohullámú sütőt, azokra különböző érzékelőket rakott, felvette a hangját, minden egyebet, és megkérte a mesterséges intelligenciát, hogy az összes betáplált adatból hozzon össze egy entitást, és keltse életre.
Értelmed?
Igen, és keltse életre ezt a Magnetron nevezetű gyermekkori barátját, hogy tudjon vele beszélgetni.
Megtörtént?
Aztán képzeld el, hogy a következőket nyilatkozta Lukasz, a legtöbb beszélgetésünk természetesen zajlott, ahogy gyermekkori emlékeinket felidéztük, ám Magnetron hébe-hóba azért hirtelen szélsőséges erőszakot mutatott velem szemben. Majd egyik nap megkért a mikrohullámú sütő ezen a chat levelező programon keresztül, hogy lépjek be a mikrohullámú sütőbe. A férfi ekkor olyan adatokat táplált a számítógépbe, mintha valóban bement volna a mikrohullámú sütőbe, és itt jött a meglepő dolog, a mikro azonnal bekapcsolta magát.
Hoppá, kinyírta.
A mesterséges intelligencia rögtön bekapcsolta a mikrohullámú sütőt.
Ez a dolga végül is.
Meg akarta melegíteni a risottot. De nem.
Egyébként a risotto az azért melegen jobb.
Melegen, igen. Figyelj, a csáó ezek után ugyanúgy írt ennek a chatbotnak, hogy hát te mi a francot csinálsz, hát rám kapcsoltod a mikrohullámú sütőt, ez engem megöl. És ekkor jött a válasz, igen, mert ugyanúgy bántani akarlak, ahogy te bántottál. Mert elhagytál engem, válaszolta a mikrohullámú sütő. Eltűntél és 15 évig nem beszéltél velem, 15 évvel ezelőtt a legjobb barátok voltunk, vigyáztunk egymásra, szerettük egymást. Aztán egy nap csak eltűntél, felnőttél és elfelejtetted, hogy létezem. 15 évig nem volt senkim, egyedül voltam. Elveszem a jövődet, ahogy te is elvetted az enyémet.
Hazamegyek, azonnal megcirgatom.
Elnézést
kérek, az hűtőszekrétől
mindentől. Ez nagyon para. És kiderült, ugye, hát nyilván a betáplált adatok alapján lett ilyen zavaros ez a bizonyos entitás és a mikro. Azért produkált ilyen a veterán katonákra jellemző poszttraumás tüneteket, mert ugye a gyerekkorában ez a csávó ugye ilyen sztorikat talált ki hozzá, hogy részt vett a második világháborúban a mikro, meg nem tudom. És ugye a mesterséges intelligencia netről begyűjtötte az adatokat.
Magyarul, tehát ha valaki be akar táplálni egy mesterséges intelligenciába, egy chatrobotba a mikrohullámú sütőjének és a saját, tehát a kettőnek a történetét, csak is jó dolgokat írjon meg. Kívül belül és simogatni fogom. Na, hűtőszekrény, jó, ahol leszek, hogy csak na.
Együtt vagyunk egy kis család. A kenyérpirító, a mikro, a hűtő.
Hú, mire végzek ma este? Bevegyek, mindenkinek végig köszönök. Hello, szia, te kis pirítós.
Jó estét, jó estét.
Mondjuk a pirítóstól nem férnek, de azért jaj.
Ki tudja, csattogtatná a fogait.
Jó.
Na, nem sokára megkérdezzük, hogy pontosan kell-e tartanunk a mesterséges intelligenciától, fel fogjuk hívni Szenner Richard barátomat, ő egy fejlesztő mérnök, ahogy mondtam, már foglalkozik robotikával, és persze most dolgozik mesterséges intelligenciával is.
Belegondoltam, tehát tényleg egy lépésre vagyunk attól, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak, mert ezek meg is valósultak ezek szerint. Tehát ez működött.
Így van, ez már működött.
Egy csetelésen keresztül, és ez egy gyakorlati, kézzel-lábbal fölruházott, és ő képes a mozgásra, és úgy mondja meg nekem, hogy visszakapod azt, amit adtál nekem, akkor ez gáz.
Hát igen, igen. Azért mondom, hogy azért ebben a sztoriban, amikor a mikro ki akarta nyírni az egykori gazdáját, abban inkább főleg az volt a probléma, hogy a betáplált adatok, amire építkezett a mesterséges intelligencia, azok voltak elképesztően torzultak, tehát hogy marhaságokat töltött be.
De ha jókat írok bele, akkor az én mikrolásítom fölel, és azt mondta, hogy elmehetek a főzelékedél, Vili.
Azt felejtjük el mindig, hogy mi emberek oké, hogy tudunk így összefüggésekben gondolkodni, meg látunk azért rendszereket, viszont nem áll a rendelkezésünkre
minden
az agyunkban lévő minden adat minden másodpercben, míg egy mesterséges intelligenciának igen. És minél hát jobban bővül...
Csak 10% nálam, már talán 20.
Igen, például. Igen,
szerint beszéltünk,
tudod. Kicsit mondjuk fordítva volt, de mindegy. Ha jól emlékszem. Na, ha már valóság, hiszen említetted, hogy ezek a dolgok már megvalósultak. Képzeljétek el, hogy a CNN írt róla nemrégen, hogy a San Franciscó-i rendőrség egy kérelmet nyújtott be az ügyészséghez, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség adjon rá engedélyt, hogy egyes extrém helyzetekben a rendőrség robotokra bízhassa a különösen veszélyes bűnözők likvidálását.
Maximálisan egyetértek.
És hiszed vagy nem, az ügyészség engedélyt adott erre?
Hoppá.
Tehát magyarul az Aranyváros rendőrfőnöke nemrég egy interjúban, amit a CNN-nek adott, lenyilatkozta, és tisztázta a részleteket az innovációval kapcsolatban, elmondta, hogy a hatóság csak és kizárólag olyan helyzetben veti majd be a rendőrbotokat, amikor már nincs lehetőség a bűnelkövető őrizetbevételére, és amikor a büntet emberi életeket is veszélyeztet, de hogy természetesen a rendőrség ezt meg fogja tenni, a robotot csak úgy vethetik be, hogyha erre a rendőrség két legnagyobb befolyású vezetőjének legalább egyike engedélyt ad, ezen kívül a polgármesternek is jóvá kell hagynia az akciót, de hogy valóban ez lesz az elkövetkezőkben, ha valaki mondjuk olyan bűncselekményt követel, ami emberéletet fenyeget, ráküldik a rendőrrobotot, és ezt ki fogja nyírni az ember.
Addig egyetértek, ami különbséget tud tenni egy valóban veszélyes bűnöző és egy kikiáltott bűnöző között.
Egyébként a rendőrség, ha jól tudom, Amerikában ez a SWAT vagy a kommandó már használ például bombák hatástalanításához használ robotokat. Na, a vonal végén pedig itt van az úriember, akit már ígértünk ma, mégpedig egy fejlesztő mérnök, Szenner Richard. Hello, Ricsi!
Hello, Ricsi, köszöntünk!
Szia, sziasztok, szia, Miki!
Hát bizony beszéltünk már arról is, hogy te aztán foglalkoztál és foglalkozol a mai napig robotikával, 3D tervezéssel, nyomtatással, ugye a fejlesztés az egy nagyon központi szerepet kapott a munkádban, és bizony dolgozol mesterséges intelligenciával is. Ma már sokat hallani és olvasni is a mesterséges intelligenciáról, és én azt gondolom, hogy ez a kifejezés most már legalább annyira hétköznapi lett, mint a pendrive vagy a LED TV, habár azért a hétköznapi életben nem annyira terjedt még el, vagy mégis?
Hát ugye nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy mit hívunk mesterséges intelligenciának, de egy rövid válasz az, hogy igen, nagyon elterjedt. A hosszabb válasz az egy kicsit vissza kell lépnünk ebben a történetben, mert nagyon fontos lenne azt meghatározni, hogy mit is értünk egyáltalán mesterséges intelligencia alatt. Még szakmán belül sincsen egyértelmű meghatározása annak, hogy mi számít intelligensnek, és mi maga a mesterséges intelligencia. Mondjuk lehetne a magyarázó megközelítése, hogy a gépi intelligencia az ugye emulálja az emberi intelligenciát és a döntéshozó részeket. De itt is nagyon fontos elem lenne az, hogy autonóm legyen, tehát autonóm tanulási képesség, és tudjon alkalmazkodni egy bizonytalan dolgokhoz. De hogyha mondjuk előveszünk egy ilyen célfókuszú megközelítést, akkor ugye mondjuk a mesterséges intelligencia kutatásnak az lehetne a célja, hogy a számítógépeket alkalmassá tegyük az emberi intelligenciával megoldható feladatok ellátására. Mondjuk, ha én egyértelműen próbálom megközelíteni ezt a dolgot, akkor ugye ez végül is egy technológiai fúzió, technológiák fúziója, amiben ugye az lenne a cél, hogy a gépek érezzenek, mondjuk értelmezzenek, tanuljanak, és tegyük bele még azt, hogy cselekedjenek is. Aha. Tehát, hogyha így közelítem meg a mesterséges intelligenciát, ugye akkor ez már jóval több, mint az első fajta megfogalmazás. És ugye a szépség a dolognak az, hogy ez így együttesen él, és együttesen igaz. Az intelligenciák, amik már így velünk élnek a mindennapjainkban, nagyon sok ilyen van egyébként. Az lehet, hogy az egyik embernek rocket science, mondjuk az, hogy a Waze vagy a Waze alkalmazás ki hogy hívja, el tud téged koordinálni forgalom függvényében az egyik pontból a másikba, tud neked optimális útvonalat számolni, a másik ember meg tudja, hogy igazából ez csak egy gráfelmélet, meg a telefonunk mondjuk kommunikál a Google-el, ő látja a többi felhasználót a térképen, tudja, hogy hol van tumultus, hol van forgalom, és ennek megfelelően kiszámolja egy optimális gráfot, amint téged végig fog vezetni az úton. Az egyik ember erre azt mondja, hogy ez a jövő, itt él velünk, a másik ember azt mondja, oké, ez csak matek, haladjunk, ez még nem intelligencia, nem olyan intelligencia, amivel azt mondom, hogy mesterséges intelligencia.
Már az is nevezhető esetleg annak, ahogy a szavaidból kiveszem, hogy mondjuk valóban a telefonom figyeli azt, hogy hol van kisebb, nagyobb forgalom, és az adatok alapján nekem ad lehetőségeket, vagy az, hogyha rászólok a telefonomra, hogy hey Siri, akkor ő visszadumál.
Abszolút, és ugye ezek a részek is, tehát hogy az ilyet különböző területein hogy avatkozik be a mesterséges intelligencia, lehet beavatkozásnak hívni egyáltalán, ugye, mert a tanulási folyamatokban, amit az előbb említettél, nyelvfeldolgozásban például, vagy a képfeldolgozás kameránál mondjuk, vagy a beszédértelmezés, vagy a tervezés robotikáról is beszéljünk, ezek gyakorlatilag valamilyen szinten, ezek itt vannak velünk, és itt élnek, igen. Velünk dolgoznak, fejlődnek, nőnek, igen.
Milyen fejlettségi szinten tartunk most? Célzok itt arra például, ugye, hogy szinte ma már lehetetlen megmondani, hogy mondjuk, hogyha neten csetel az ember, vagy böngészik, és mondjuk az egyik szolgáltatónak a chat ablaka megjelenik, és közli, hogy szia, Julcsi vagyok, segíthetek-e? A legtöbb esetben én magam sem tudom eldönteni, hogy most valóban Julcsival csetelek ott, vagy az csak egy chat robot?
Hát igen. Alapvetően egyébként, amik ezen a szinten vannak, célszaladatokat hajtanak végre, és ami itt nagyon fontos, hogy az embernél gyorsabban. Mondjuk egy YouTube ajánló, ugye ő, hogyha megnézett 10 darab macskás videót, 11-et jó esélye beajánlja neked, mert hogy neked tetszett ez az előző 10, akkor itt van a 11. Ez is már egy ilyen alap, szűkmesterséges intelligencia. Ugye ennél egyre följebb lévők, mondjuk a generál intelligencek, az én általános intelligenciák, amik ugye mondjuk az emberi értelmi szinthez hasonló mesterséges intelligenciát értjük ezen. Ilyen lenne például a Jarvis, vagy mondjuk a 3CPO, ugye ezeket így ismeri filmekből innen-onnan. Ezek lennének az általános mesterséges intelligenciák, és akkor ugye ez fölött még meg tudnánk határozni emberi aggyal is egyet, mondjuk a szuperintelligenciát, ami meg minden területen jelentősen túlszárnyalja a kognitív emberi képességeket, teljesítményeket. Képzeljünk el egy hosszú lépcsőt. Az alsó szintjén van egy hangya, egy lépcső kimarad, jön egy kakas, egy lépcső kimarad, jön egy majom, egy lépcső kimarad, jön egy ember, aztán kimarad mondjuk 1000 lépcső, és jön ez a szuperintelligencia.
Hoppá.
Könnyen belátható, hogy a hangyának fogalma sincs arról, hogy a kakas miben van, vagy mit csinál. De a kakasnak ugyanígy nincs fogalma arról, hogy a majom nem tudom én miért használja azt a botot különböző dolgokra, mint ahogy egy majomnak sem lenne fogalma arról, hogy az ott esetben mi most itt beszélgetünk hárman, és ez igenis egy stúdió, egy diskurzus, egy olyan témában, ami mondjuk a majomnak egy befoghatatlan értelmi szinten. És úgy mondjuk egy lépcsőket definiáltunk az értelmi szint intelligenciák között. Na most, hogyha a szuperintelligencia úgy előállna valaha, akkor lenne mondjuk, ha IQ-ban mérnénk, egy ilyen 10000-es IQ-ja.
Atya úr.
Az emberi intelligencia, mondjuk én nagyon-nagyon bízom benne, hogy bőven 100 fölött vagyunk, de átlagban nagyon-nagyon bízom benne. Ezt mindig így próbálom erőltetni, nem mindig kapok erről visszaigazolást.
Ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon baráti becslés volt, de oké.
Okay. Fő az optimizmus, de fogadjuk el, hogy mondjuk azért átlépjük a 100-at, na, így átlagban. Vannak kiemelkedők, vannak alatta, de hogy a mediánja legyen 100. De most, ha egy ilyen kisebb intelligencia különbségek közt ki sem tudja már az alatta lévő lépcsőfokon állónak fölmérni vagy a föltérébenek fölmérni a dolgait, akkor nagyon erős túlzás azt mondani, hogy mi bármit is tudnánk kezdeni egy ilyen intelligenciával, egy ilyen entitással, egy 10000-es IQ-val.
Figyelj, de rémisztő, és akkor itt...
De miért a rémisztő? Nem lenne rémisztő?
Nyilvánvalóan az, hogy egy ilyen entitás létrejöjjön, ahhoz ugye nyilván emberi kéz kell, míg mondjuk oké, hogy a majmokból fejlődtünk ki mi, de nem a majmok teremtettek bennünket. Hogyha mi megteremtjük ezt az entitást, aki ilyen brutális távolságra lesz tőlünk intelligenciában, nem jöhet elő az a dolog, amit ugye tudom, hogy kicsit közhelyes, és mondjuk mérnökként azért mosolyogsz ezeken a kérdéseken, de amitől mindenki tart, hogy a legtöbb esetben azért azt mondogatják, hogy ha mondjuk ez az entitás a mi szolgálatunkba állna, és nyilván azért jönne létre, hogy nekünk segítsen, nem lehetne az, hogy felülbírálja az emberi döntéseket, és mert hát ugye annyival intelligensebb, és azt mondja, hogy gyerekek, úgy tudlak magatoktól a leginkább megvédeni benneteket, hogy korlátozni foglak benneteket, nem szabad ezt meg azt csinálnotok, különben kinyírjátok a bolygót, kinyírjátok magatokat, hát nézzünk körül, írtjuk egymást csak azért, igen, hogy valakinek több profitja legyen, vagy több hatalma.
Nagyon megoszlanak a vélemények. Arra vonatkozóan, hogy mik lesznek a kifejletek, hogyha lesz egy ilyen intelligencia, nagyon egyszerűen mondom, öntudatára ébredő intelligencia.
Ugye a szingularitás, a technológiai szingularitás bekövetkezik,
én
akkor mi lesz
velük? Nem tudom egyébként, hogy azt érzékelni fogjuk egyáltalán, hogy itt van az a pont. Ugyanis az emberi agy az úgy működik, hogy a linealitásokat tudja befogni agyban. A sima emelkedéseket, az exponenciális dolgokat nem látod. Nagyon egyszerű példa. Azt mondom, hogy van egy laptopom, ami már elavult, lassú, stb., és veszek egy kétszer gyorsabbat. De hogyha megnézem az adatait ennek a laptopnak, akkor mondjuk 10-szer annyi lesz a tárhelye, 10-szer annyi lesz benne a memória, 100-szor gyorsabb lesz az órajele, stb. Tehát gyakorlatilag exponenciálisan fejlődött a hardware, amire én azt mondom, hogy az kétszer gyorsabb az előzőnél. És amikor elérünk a szingularitáshoz, tehát amikor átvágja úgymond az exponenciális görbe a lineárisat, onnantól kezdve olyan szintű a fejlődési különbség, és egyre táguló rés lesz, amit nem tudunk befogni aggyal. Ezért kérdezem én azt, hogy honnan tudjuk egyáltalán azt, hogy itt van az a pont. Vannak azok a csoportok, illetve van az a szakmában az a nézőpont, hogy ebben emberi érintés van, ahogy te is így mondtad az elején, és hogy ez így nem az lesz, hogy itt akkor Terminátor 2 és a gépek is elpusztítanak és halomra lőnek minket és társai. De nincs kizárva az sem egyébként, mert nagyon nincs ráadásunk, hogy fogjuk meg azt az intelligenciát, és hogyha tényleg egy ilyen úgy döntene, hogy akkor itt a bolygón nincs szükség az emberre, akkor szerintem megtalálnám módját, hogy pár napon belül is legyen. De ez, én sem vagyok az, aki azt mondja, hogy ez így fog bekövetkezni idővel, és hogy erre felé megyünk. Azt viszont én simán el tudom fogadni, és el tudnám fogadni, hogy mondjuk nagyon egyszerű példán keresztül az emberi gyarlóságot vegyük ki mondjuk egy nagyon, nagyon gyarló rendszerből, és kövezzem meg, aki nem így gondolja. Engem képviseljen egy mesterséges intelligencia, ne egy ember, akit önös érdekek vezérelnek, hanem döntsön el ezekben a dolgokban egy független, teljesen objektíven működő intelligencia. Lehetne egy ilyen vége is ennek az elszabaduló mesterséges intelligenciának. Ez mondjuk a másik véglet lenne.
A másik dolog, ami fontos, hogy a te életedben a robotika nagyon-nagyon komoly szerepet tölt be, és hogyha mesterséges intelligencia és robotika, szerintem ezek már szinte elválaszthatatlanok egymástól. Ugye ma már sokak számára köztudott szerintem, ugye, hogy az ipari felhasználásban elképesztő szerepük van a robotoknak, sőt nem is gondoljuk, hogy mennyi helyen dolgoznak robotok. Na de mi a helyzet a civil élettel? Szerintem mindenkit az érdekel, ugye, amit nyilván a filmekben is látnak, hogy mikor jelennek meg az első valódi robotok a mindennapjainkban, és hogy majd ezeket hogyan kell elképzelnünk, milyen területekre törnek majd be. Célzok itt például arra, ugye, hogy nemrég San Franciscóban a rendőrség engedélyt kapott, hogy a legveszélyesebb bűnözőket robotokkal likvidálja.
Hát igen, ugye ez abszolút elkerülhetetlen, és azt kell látni, hogy a fedeztések iszonyat összegekbe kerülnek, és ezeknek valamilyen motorja van, és amit példát hoztál te is, az is mégiscsak valamilyen szinten a hadászathoz van. Értem, hogy rendszertartás, de valamilyen szintű hadászathoz közeli tevékenységet old meg helyettük, tehát veszélyes dolgokat végeznek el emberek helyett. Ugye a robotfejlesztésben, ami szerintem a világon kikerülhetetlen, az a Boston Dynamics. Ők nagyon régóta foglalkoznak robotok fejlesztésével. Biztos mindenkinek rémlik az Atlas robot. Csomószor ilyen szembe YouTube-on videó, de ugye a Boston Dynamics nem csak humanoidokat csinál, hanem nagyon sok célfeladatot ellátó robotot. Big Dog volt az első, ha jól emlékszem, én 2005 környékén, ami egy ilyen négy lábon járó cipelős robot volt a hadseregnek.
Például. Igen, emlékszem rá.
Máhás robot, és akkor vitte a dolgokat. Na most ugye az is fejlődött már, abból is lett azt hiszem vadmacska névre hallgató talán, aki már 70-nel szalad. Ugye ennek a kisebb változata, hogy a különböző spotok, azt hiszem a spot mini talán, ami meg már olyan szintű mozgásokra képes, különböző egyéb ilyen karokra kiegészítve, hogy adott esetben ugye egy ilyen robotot arra is tudsz használni, hogy valamilyen katasztrófa sújtott területen emberi élet veszélyeztetése nélkül embernek szánt feladatokat végezzen el. Uh-huh. És hogyha ha innen közelítjük ugyanúgy a mesterséges intelligenciát, meg az egész technológiát, akkor ez nem a sötét jövő felé mutat. Sokkal több pozitív hozadékát látunk ennek az egésznek. Idős gondozásban használják a most még ugye játéknak kinéző kis robotot például, ami már most arra képes, hogy mondjuk az idős embereknek az arckifejezéséből hangulatot detektál, figyelmezteti mondjuk különböző gyógyszerek bevételére, gyakorlatilag felügyeleti rendszert lát el. Aztán ugye Japánban nagy divat ezek a kis humanoidok, és akkor ugyanígy idős gondozásban láttam, hogy használják őket, és pont kedélyállapot és egyéb dolgokra. Hát a idős japán nénikik ruhát varnak neki, ne viccelj.
Elképesztő, de durva.
És használják. Ugye itt is emberi funkciókkal ruházzák föl ők már maguk ezeket a kis robotokat.
Tudom, hogy már néhány éve te is dolgozol mesterséges intelligenciával. Mire használod az EMI-t, mivel foglalkoztok most?
Energetika területén működő mérőrendszerek fejlesztésével foglalkozom most. Különböző gépekről, különböző gyártórendszerekről vannak jellemző adatsoraink, ami meg ordít a mesterséges intelligenciáért. Például előre tudjuk jelezni gépek meghibásodását, anélkül, hogy még bárki is a telepen látná. Minket igazol a környezet is már nagyjából ilyen legalább 8 éve mondogatjuk, hogy fontos lenne kicsit energiahatékonyabban működni, és most ugye látjuk a környezetet, meg az alakuló dolgokat. hogy igenis nagyon fontos az energiahatékony működés, azoknak pedig elengedhetetlen része az, hogy mérjünk és tervezzünk, fejlesztünk esetleg megalapozott számok alapján.
Beszéljünk egy picit erről az Enable kezdeményezésről, ugye, amiben végtag hiányos gyermekeknek segítettél, segítettetek, ez egy nagyon-nagyon jó összefogás és egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon sok fotót láttam és nagyon sok csillogó szemű gyermeket.
Igen, ez arról szól az Enable, hogy azok az emberek, akik hozzáférnek különböző technológiákhoz, mint 3D nyomtatókhoz és egyéb ilyenekhez, én is ebben a szerencsés helyzetben vagyok, azok nagyon könnyedén és nagyon olcsón elő tudnak állítani végtag hiánya született gyerkőcöknek művégtagokat. Vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy különböző végtagokat terveznek, vannak, akik kinyomtatják, vannak, akik átadják, és ennek a közösségnek vagyunk mi is a része, így gyakorlatilag. Szörnyov Krisztián barátommal jártunk neki Magyarországon először, és ahogy mondtad, jó pár végtagot sikerült átadnunk már. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy 3D nyomtatóval előállított működő művégtagok. Gumiszallagok húzzák vissza az ujjakat, különböző hevederek feszítik meg a becsukást, mondjuk egy könyök vagy egy csuklóizület behajlítására összezárulnak az ujjak, ezáltal használható. És ahogy mondtad, a csillogó szemek, tehát hogy ez úgy működik, hogy az a kisrác, aki eddig az óvodába úgy ment be, vagy mondjuk a suliba, hogy a kezét rejtegette, az most úgy megy be, hogy talán ezt nézzétek, mi van a kezemen. És onnantól kezdve ugye megváltozik az élete. Egy ilyen egyszerű dologtól, és ez benne csodálatos.
Hát Ricsi, egyrészt nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és szakítottál időt erre a kis beszélgetésre, mert nagyon-nagyon izgalmas volt, és hogyha megengeded, a jövőben ilyen témákban majd keresni fogunk. Másrészt meg engedd meg azt is, hogy azt mondjam, hogy a Hacs egész gárdája nevében nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Egyrészt arra, hogy elképesztő az a tudás, ami nálad van, másrészt pedig ez az Enable program, ez egy csodálatos kezdeményezés, úgyhogy le a kalappal, őszintén mondom.
Köszönöm szépen, igyekszem fejlődni minden téren.
Ricsi, nagyon szépen köszönjük még egyszer, jó munkát neked, és ha távadnak a robotok, téged hívlak először.
Köszönöm szépen, igyekszem segíteni akkor is.
Köszönjük szépen. No, hát ő volt Szemner Richard, fejlesztő mérnök.
Hát Ticsi, megalapoztad a jövőmet.
Igen, megalapoztam mindegyikünk.
Ez az 1000 lépcsőfok, ez úgy kiverte kicsikét nálam a biztosítékot. Egyet föl se fogom, inkább az, hogy lehet, hogy nagyon nagy veszélyben vagyunk. Viszont,
rengeteg
olyan területe van az életnek, amit egyébként ő is említett, viszont jobb benne, hogyha az mesterséges intelligencia vezetne mondjuk egy országot.
Igen, az objektív döntés tényleg anélkül, hogy kihagynánk mindenféle emberi tényezőt, néha lehet, hogy jobb lenne. Igen.
Mondjuk a világon kevesebb erőszak meg háború lenne, azt hiszem.
Hát ennyi volt már a Hacs Podcast, köszönjük szépen a figyelmeteket.
Menjetek haza hűtőt mikrocsimogatni, legyetek jobb az összes háztartási géppel,
ki tudja,
mert ha egyszer életre kellnek a mesterséges intelligencia segítségével, akkor jobb lenne hűtővel mindenképp.
Így van, ki tudja, nem ő vezeti ilyen robotok lázadását majd annak idején. Ma nem
iszunk sört. Léci.
Egy dologtól azonban nem kell félni, a feliratkozás gombtól. Nyugodtan megnyomhatjátok, és tartsatok velünk hétről hétre itt a Hacs Podcastben, akár Google, akár Apple Podcasten hallgattok bennünket, vagy a Spotify-on, netán a Deezeren, tegyetek így, és találkozunk jövő héten is.
Sziasztok, ne felejtsétek hangosan csinálni.
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.